Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van professzor Rajnai Zoltán, Magyarország kiberkoordinátora, az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolájának vezetője. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mi a kiberkoordinátor dolga Magyarországon?
Ez egy érdekes státusz Magyarországon, hiszen 2013-ban az 50-es törvény hozta életre azt az intézményrendszert, amit kiberkoordinátori intézménynek hívunk. Ez a kiberkoordinátori intézményrendszer azt jelenti, hogy a kormányzat szervezetei között, kormányzati szervek között a kibertérben foglalkozó olyan minisztériumok, szervezetek, akik az információbiztonsággal, a kibertér biztonsággal foglalkoznak, az ő munkájukat kormányzati érdekből egyezteti. Másrészt egyezteti a kormányzat és a piaci szereplők együttműködését, koordinációját, a közös érdekek mentén történő munkavégzést.
A kibervédelemben, mint olyanban a kiberkoordinátor, az hol helyezkedik el? Kit utasít, kitől kap ő utasítást? Mi az ő tevékenységi rádiusza?
Ezt megint csak azt tudnám mondani, hogy Magyarországon ez egy érdekes helyzet, hiszen a kiberkoordinátor maga nem egy státusz, nem egy olyan státusz, ami egy közigazgatási hivatal. A kiberkoordinátor társadalmi munkában látja el a feladatát. Én jó magam az Óbuda Egyetem egyetemi tanára vagyok, itt dolgozom, és munkám mellett végzem ezt a kiberkoordinációs feladatot. Azonban természetesen, mint ahogy említettem, a kormány, a kormányzat és a piaci szereplők között azért mégiscsak egy koordinatív munkát, egy egyeztető munkát végez. Így Magyarországon szintén az 50-es törvényből adódóan a kiberbiztonság országos szinten, kormányzati szinten, kritikus infrastruktúrák szintjén a belügyminisztériumhoz van rendelve. Így konkrétan belügyminiszter úr az, aki ezelőtt egy-két évvel megbízott ezzel a feladattal. Így a feladatomat a kormányzat oldaláról a belügyminiszter úron keresztül kapom.
Mi számít kibervédelemben minősített eseménynek egyáltalán? Hogy néz ki az a skála, amikor azt mondják, hogy itt valami van, föl kell állni a székből?
Én azt gondolom, hogy kiberbiztonság területén számos esemény lehet. Az eseményeket mi inkább incidenseknek nevezzük. Tehát olyan feladatok, olyan programok, problémák, amelyek egy-egy informatikai hálózat, infokommunikációs hálózat területén jelentkezik, azok lehetnek incidensek. Ez lehet egy sérülékenység kihasználása, egy támadás, de nem feltétlenül csak a támadásokra kell gondolni, hiszen azoknak a szervezeteknek, akik a kiberbiztonságban dolgoznak, az is feladatuk, hogy megpróbálják preventív módon megelőzni a problémákat, az incidenseket. Tehát például sérülékenység vizsgálatokat is végeznek kormányzati szerveknek, önkormányzati szerveknek, akár kérésre, akár hivatalból, hiszen ezeken az infokommunikációs hálózatokon azért kormányzati államigazgatási adatok terjesztése is történik. Mik lehetnek a nagyon nagy problémák? Hát természetesen azoknak a támadásoknak a kivédése, amelyek azért sajnos a kiberbiztonságban egyre nagyobb területet képviselnek, illetve minden olyan incidens elleni védekezés, védelem, lehet ez persze preventív, hiszen ez a legjobb, de lehet egy utólagos követés is, amikor megtörténik egy incidens, és ennek a kivizsgálása, a probléma felderítése, és a későbbiekben ennek a megelőzése a feladatuk. Én azt gondolom, hogy Magyarországon egyébként azok a szervezetek, akik ezen a területen dolgoznak, ezekkel foglalkoznak, egy nagyon aktív munkát végeznek, és lekopoghatjuk, de szerencsére az elmúlt időszakban azért nagyon nagy kiberbiztonsági problémák nem voltak Magyarországon a kormányzati államigazgatási oldalon.
Minden incidensnek számít, ami a szokásos terhelési számokat megnagyítja, megtöbbszörözi?
Ha azt nézzük, hogy jelentősen megtöbbszörözi, tehát tízszeresére, százszorosára, netán még nagyobb arányra nő a hirtelen felhasználási szám, hirtelen megugrik a kapacitás kihasználás, igen, akkor azért vizsgálni érdemes is lehet, hogy mi történik a kibertérben, de azt gondolom, hogy ha legalábbis arra célos, hogy túlterheléses támadás történik-e, vagy túlterhelés történik-e, akkor természetesen azért vizsgálják a rendszereket, vizsgálják azokat a felhasználói felületeket, amelyeken ez a probléma esetleg adódik.
De hogyan lép működésbe az országos kibervédelem, ha valamilyen támadás történik, vagy valaki azt hiszi, hogy valamilyen támadás történik, mert valami szokatlant lát, de nem tudja megítélni, hogy ez támadás-e, hiszen nem ért hozzá annyira?
Meg kell különböztetnünk azokat a szervezeteket, akik ezzel valóban foglalkoznak. Egy-egy minisztériumban, egy-egy közigazgatási szervezetben vannak rendszergazdák, információbiztonsági vezetők, felelősök, akik azért vannak ott, hogy ha valami probléma merül fel a rendszerben, kétségek merülnek fel, akkor ott helyi szinten megnézzék, kell-e beavatkozni, valóban egy támadás történik, vagy éppen egy nagy mértékű erőforrás felhasználás. Ha kétségek merülnek fel, akkor megkérik azt a szervezetet, aki ezzel foglalkozik, ez konkrétan a Kormányzati Eseménykezelő Központ, illetve a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, akik szakmaibb segítségnyújtással, vizsgálattal meg tudják állapítani, hogy terheléses támadás történik, vagy valóban csak egy idézőjelben a csakot, egy olyan nagymértékű felhasználás, ami a rendszer kapacitásait túlterheli, vagy túlhasználja.
De ez úgy történik, hogy a Nemzeti Kibervédelmi Intézetből átmegy egy informatikus, ott fölveszi az informatikus bebújós papucsát, belép a saját rendszerbe, és ott elkezd bütykölni, vagy látják egymást egyébként?
Ez nem úgy működik helyszínről, tehát a saját munkahelyükről, a Nemzeti Kibervédelmi Intézetből vizsgálják a rendszereket távolról. Nézzük meg, hogy valóban az egyes aktív elemeken, routereken, switcheken milyen feladatok történnek, milyen munkavégzés történik. Megvizsgálják azokat a logfájlokat, amelyek ott hirtelen jelentkeznek. Természetesen ehhez kérik a helyi rendszergazdák segítségét, az információbiztonsági vezetők segítségét, és akár logfájlok átküldésével, vizsgálatával saját munkahelyükről ezt meg tudják.
Logfájl az, ami nyomként ott marad az aktivitás után a saját rendszerben?
Igen, ez egy olyan fájl, ami a rendszerben történő minden beavatkozást megjegyez, és egy listát készít, egy logfájlt készít. Ez a fájl tartalmaz az, hogy milyen típusú munkavégzés történik gyakorlatilag egy rendszerben, ami lehet egy normál munkavégzés, és tapasztalható az is, hogy ha egy külső netán támadás éri ezeket a rendszereket, akkor a logfájlok ki tudják mutatni azt, hogy hirtelen nagyarányú külső beavatkozás történt, és onnan lefognak egy rendszert, bénítanak egy-egy rendszert, ha netán ez támadás.
Ha mi mutatja meg a védelem hatékonyságát? Tegyük fel, hogy valamilyen aktivitás már történik. Mi mutatja meg azt, hogy látjuk, hogy történik, de tudunk ellene tenni?
Ez a hatékonyság abban mutatkozik meg, hogy először a prevenció. Ugye ezek a kormányzati eseménykezelő központok, amelyek a védelmet biztosítják, az ő munkájuk nem csak az incidens követés, hanem a prevenció, a megelőzés. Nemzetközi környezetben ők más országokkal, Európai Uniós és Unión kívüli országok eseménykezelő központjával össze vannak kapcsolva, forró drótok működnek Európában is, és ezek a forró drótok arra szolgálnak, hogy egymást értesítsék, milyen típusú támadások történtek hirtelen, mi az, amire fel kell készülni egy országban, ahova még nem ért el esetleg a támadás. Ezek az eseménykezelő központok képesek arra, hogy a támadások megelőzéséhez már egy preventív eszközzel értesítsék a felhasználókat, a rendszergazdákat, hogy várható ilyen jellegű támadás, várható ilyen jellegű incidens, készüljenek fel és tudják kezelni a problémákat. Másrészről ezek az incidensek, amikor megjelennek, akkor az eseménykezelő központ munkatársai képesek arra, hogy akár a nemzetközi környezetből, akár hazai környezetből segítséget kérjenek, kapjanak, és szolgáltassanak azoknak, akiknek erre szükségük van.
Van a támadásoknak a nemzetközi térben valami pszichológiája? Tudjuk, hogy miért csinálják, kiket szeretnek inkább támadni, keresik-e a könnyebb ellenállást, vagy valami emberi ésszel magyarázható motiváció?
Igen, ez egy szintén nagyon érdekes kérdés. ha a kiber bűnözés oldaláról nézzük, azt látjuk, hogy 2013 és 2017 között meg négyszereződött, ötszöröződött a kiber bűnözés mértéke. És a továbbiakban a szakemberek prognosztizáltan még ennek további 4-5-szörös fejlődését idézőjelben tudják előre jelezni. Ez azt jelenti, hogy iszonyat nagy mennyiségű támadás történik, vagy kihasználás történik a kibertérben. Az, hogy mi a motiváció, korábban néhány 10 évvel ezelőtt az elsődleges motiváció az volt, hogy megnézzük, meg tudok-e oldani egy kriptográfiai eljárást, be tudok-e törni egy hálózatba, netán-tán azon tudok valamit manipulálni, de ezek inkább csak pszichésen erőfitoktatás, vagy megnézzem, hogy mennyire
vagyok. Király vagyok. Bementem, király vagyok.
Hát ugye ők a tipikus hackerek, akik hacker feladatokat hajtottak végre, de nem feltétlenül azzal a szándéka, hogy nyereségvágyból kövessenek el ilyen jellegű támadásokat. Inkább csak azt megnézni, hogy valóban egyrészt biztosított-e az a védelem az egyik oldalon, amit én mondjuk nem tudok feltörni, vagy lám-lám, én ezt fel tudtam törni, netán ezt ki is publikálom, hiszen azért az elsődleges célja ez volt. Kipublikálom, lám-lám én mondjuk a NATO valamilyen rendszerét, vagy az Egyesült Államok védelmi rendszerét, vagy egy elektronikai, vagy elektromos hálózat rendszerét fel tudtam törni. Aztán a későbbiekben a bankrendszerek kerültek előtérbe, amikor már kifejezetten a haszonszerzés jelentkezett, hogy a bankok rendszereibe próbáltak bejutni olyan módon, hogy megszerezzék a felhasználók banki kódjait, felhasználó neveit, és utána nyereségvágyból pénzt szerezzenek. És aztán a későbbiekben, és talán ez napjainkra az egyik legjellemzőbb, a zsarolóvírusos támadások, amikor már konkrétan felhasználókat, szervezeteket abból a célból támadnak, hogy az adataikat titkosítsák, és bizonyos anyagi ellenszolgáltatások fejében azt ígérik, hogy egy kódot küldenek, és majd ezzel visszaállíthatók lesznek ezek az adatok. Azt gondolom, hogy az elmúlt években azért nem csak a zsarolóvírusos támadások jelentek meg, hanem például motivációként megjelent, különösen a migráns helyzet eszkalálódása idején, amikor is honlapcserék, honlap módosítások történtek, és például az ISIS állam propaganda honlapjára cserélték le egyes szervezetek honlapjait, és így nem anyagi előnyszerzés, hanem inkább a pszichés befolyásolás, az ISIS állam propagandája volt a cél. Tehát ha összességében azért megnézzük, a legnagyobb napjainkban, legalábbis a legnagyobb támadások az elmúlt évben, és különösen a második fél évben a zsarolóvírusos támadások voltak. Világméretben közel 150 ország 190 ezer rendszerét érte támadás, több-kevesebb sikerrel, és itt is azt tudom mondani, hogy a Kormányzati Eseménykezelő Központ, illetve a Nemzeti Kibervédelmi Intézet hathatós preventív munkájának köszönhető, hogy az államigazgatás, a közigazgatás szervezetei nem kaptak ilyen jellegű támadást. Sikerült addigra elérni minden olyan védelmi mechanizmust, sikerült installálni minden olyan javító kódot, szoftvert, ami megakadályozta, hogy ezek a támadások sikeresek legyenek.
De miért támadnak egy állami vagy kritikus infrastruktúra szervezetet zsarolóvírussal? Azt gondolják, hogy egy állami szervezet majd megijed és fizetni fog egy zsarolóvírus hatására? Mert egy magánszemélynél értem, aki megrémül attól, hogyha valami hivatalosnak látszó szöveget lát, és jaj Istenem, most mit csináljak, inkább fizetek, de egy állami szervezet csinál ilyet?
Igen. Azt gondolom, hogy a remény arra, hogy valamilyen formában pénzt fognak kapni ezekért az letitkosított adatokért. Igen, valószínűleg ez motivál, befolyásolt olyan csoportokat, akik az ilyen jellegű zsarolóvírusos támadásokat elkövették.
De van arra adat, hogy ez egyszer is sikeres volt, hogy állami szervezet bárhol a világon fizetett egy zsarolócsoportnak?
Én azt gondolom, hogy nem, de erre nincsenek adataim. Magyarországon biztos, hogy nem történt ilyen.
Egyszer fizetni, utána sose lenne vége többet a támadásoknak.
Hát nem csak ez a probléma, hanem az ígért fizetés ellenében megküldött kód, hogy majd az visszaállítja ezeket az adatokat, azért ezek is erősen kétségesek, és azok az információk, amik jöttek akár magánszemélyektől, felhasználóktól, vagy külföldről is, azok azt mutatják, hogy ha egyáltalán küldtek kódot, akkor annak is a 60-70%-ánál többet nem sikerült azért visszaállítani. Én azt gondolom, hogy Magyarországon is, nemzetközi környezetben is ezek a fajta támadások azért hullámzásszerűen érik el az egyes országokat, hiszen van, amikor épp a zsarolóvírusos támadások, van, amikor a túlterheléses támadások jelennek meg, és akkor söpörnek végig a nemzetközi környezetben. Az, hogy a motiváció és egyáltalán a cél, hogy miért követik el, ez közigazgatási rendszerekben inkább a személyes adatok megszerzése, a banki hálózatokban a banki adatok, a felhasználók banki adatainak megszerzése céljából történik, és azokkal történő visszaélés lehet az, ami nagyon veszélyes. Az Egyesült Államokra tekintünk vissza jó néhány évvel ezelőtt, több 10 millió lakos Egyesült Államokbeli polgár társadalombiztosítási adatait tulajdonították el. Vagy mostanában a nagyon erőteljes, gyors kísérleteket folytató önjáró, önvezető autók területén sikerült megszerezni olyan személyes adatokat, amelyek e-mail címek, felhasználó nevek, különböző kódok tömegét tartalmazta. Ezekkel történő visszaélés úgy szintén célja ezeknek a támadásoknak.
Azt lehet-e látni, hogy a támadások kiinduló pontján ki van? Mennyire lehet visszafele követni az eseményeket egy kibertérben, ahol mindenki mindenkivel össze van kötve elméletileg?
Egy módszerrel természetesen egy darabig visszakövethető, hiszen minden gépnek megcíme van, minden felhasználó valahol egy IP címmel kapcsolódik a hálózathoz, és ezek visszakövethetők egy darabig. A korszerűnek mondható támadások azonban már nem egyes személyektől, nem egyes gépektől indulnak, hanem az úgynevezett botnetes hálózatoktól, amikor is megfertőznek több 10-100 000 felhasználói gépet. Ezeket a fertőzött vírusok egymással összekapcsolják, és az ő erőforrásaikat használják ki úgy, hogy én, mint felhasználó például észre se veszem, hogy a számítógépem egy botnetes hálózatnak például a része.
De semmi jele nincs? Az se kell, hogy gyanúsnak legyen, hogy nem csinálok semmit a géppel, és mégis süvít a ventilátor, olyan, mint hogyha eszement módon dolgoznak?
Igen, aki gyakorlott felhasználó, az azért vesz észre jeleket. Például lelassul a gépe. A processzor teljesítménye jelentősen lelassul. Most ezt nem fogja észrevenni mondjuk egy Word dokumentum készítésnél, de azt észre fogja venni, hogy lelassult a gép, lassabban jelentkezik be, esetleg olyan nem szokványos jelenség jön, hogy kattint az egérrel, és jóval lassabban indulnak el a programok. Azok a letöltések, amiket végez, vagy feltöltések éppen lényegesen hosszabb időbe telnek, mint korábban.
Csak nem az internet szolgáltatót kell szidni, hanem meg kell nézni, hogy mit csinál a gépem egyébként, de hát én azt nem tudom megnézni.
Meg tudom nézni azzal, hogy ha a vírusírtó programjainkat rendszeresen frissítjük, ha egyáltalán telepítünk vírusírtó programokat, kémprogramokat, kémprogram eltávolítókat, illetve ezeket a frissítéseket rendszeresen megtesszük, akkor nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy nem botnetes hálózat része a saját gépünk. Ennek persze feltétele az, hogy folyamatosan frissítsük ezeket a szoftvereket, folyamatosan letöltsük azokat az upgrade-eket, amik szükségesek ahhoz, hogy ezek a kártékony eszközök, vagy kártékony programok ellen, illetve a vírusok ellen védje a saját felhasználói gépünket. De ha van ilyen probléma, és úgy érezzük, hogy lehet, hogy problémánk van, akkor azért mindenképpen el kell gondolkodni, az elmúlt időszakban nyitottunk-e meg olyan e-mailt, amiben csatolt fáj volt, és megnyitottuk, de nem is vettük észre, hogy ott valami történt. Egyáltalán kéretlen e-maileket az elmúlt időszakban néztünk-e, megnyitottunk-e, ismeretlenektől kapott furcsa, magyartalan kifejezésekkel írt e-maileket kaptunk-e, hiszen ezek azért első jelei annak, hogy valamilyen csatolmánnyal olyan érkezhet a saját e-mail fiókomba, amit én nem vártam, nem kértem, és ezeknek a veszélyei azért nagy lehet.
Kell-e a biztonságérzetünkhöz az, hogy a gépünkön semmilyen illegális tartalom, lopott szoftver, ilyesmi ne legyen?
Ennek a veszélye nagyon nagy. Ha illegális szoftvereket töltünk le, illegális szoftvereket használunk...
Az illegális az, amilyen nem fizettünk a boltba.
Igen. Tehát azok a szoftverek, azok a programok, amelyeket valahonnan letöltünk, valakitől kapunk, valahonnan találtuk az interneten, gyorsan letöltjük, feltesszük és ezeket használjuk, ezeknek a veszélye mindig nagy. Tartalmazhatnak olyan biztonsági réseket, amelyeket kifejezetten azért tettek bele a programba, hogy aki letölti, annak a felhasználói fiókja, gépe támadható legyen. Ha belegondolunk, azért a legtöbb helyen, ahol le kell tölteni, valami regisztrációt kérnek, tehát egy e-mail cím, egy IP cím rögtön megjelenik, netán még megadjuk a nevünket, adatainkat és a többit. Ez mind-mind olyan biztonsági kockázat, ami az információbiztonság területén nagyon nagy veszélyeket rejthet.
Biztosak lehetünk-e ma abban, hogy a gépünkön, amit jó magyar forintért a boltban legálisan vettünk, számlánk van róla, nincsen gyárilag előre telepített rosszindulatú program. Ilyen híreket is lehetett hallani, hogy bizonyos gyártók már a gépeikbe eleve beletezik.
Valóban vannak azért, ha nem is kifejezetten az asztali felhasználású számítógép vagy a notebookok területén, de valóban vannak olyan gyártók, akik abból szeretnének adatot, nagymértékű adatot kapni, hogy milyen a felhasználók jellemző tulajdonsága, milyen alkalmakra, milyen jellegre használják azokat az aktív elemeket, mondjuk például egy hálózati aktív elemet, amin keresztül mennek nagy forgalmak. Ennek elsősorban az ipari felhasználás oldaláról olyan adatszerzés a lényege, amelyeket a gyártók azért szeretnének felhasználni további fejlesztésekhez. Az egy más kérdés, hogy ha én ehhez nem akarok hozzájárulni, de a gyártó ezt beteszi a saját aktív eszközébe, akkor ennek hol van az etikus határa?
Megmondja valaki, vagy van esélyünk megtudni, hogy milyen gyártóknál nagyobb ennek az esélye? Tehát van valami hivatalos, állami vagy Európai Uniós lista, amelyik megmondja, hogy legyél óvatos Gipsz Jakab gépeivel.
Nem gondolom, hogy ilyen adathalmaz vagy ilyen lista van, viszont azok a komoly felhasználók, itt most elsősorban a szolgáltatókra gondolok, távközlési szolgáltatók, internet szolgáltatók, tisztában vannak azzal, hogy melyek azok az eszközök, amelyek veszélyt rejtenek magukban, hiszen a korábbi években kiszivárgott adatok alapján, információk alapján kiderültek, hogy vannak olyan routerek, amelyeknek hátsó portjai nyitva vannak, és ott adat szivárgás történik, vagyis a gyártó felé adatokat továbbít az egyes aktív elem. Azért ezek gyorsan elterjednek a hazai piacon, és ezeket a szolgáltatók nem előszeretettel használják, vagy egyáltalán nem használják.
De nekünk nem csak routereink vannak otthon, hanem van babafigyelőnk, van megosztó belső hangrendszerünk, van okos hűtőszekrényünk, és órákat lehetne mérsorolni, mi minden van. Ezek most mennyire biztonságosak?
Azt gondolom, hogy ezeknek a biztonsága jelentős kritikával szerepel. Mit értünk ezen? Azt, hogy az elkövetkező évek kb. 2020-ra prognosztizált úgynevezett IoT eszközök, az Internet of Things eszközök mennyisége 50-60 milliárd darabra teszik egyes szakértők, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi felhasználói környezetben pontosan ezek az okos eszközök, így okos hűtő, okos fűtés, riasztók, az okos porszívó, a robot és minden más, ami a háztartásokban egyre szélesebb körben jelenik meg, ezeknek a biztonsági szintje nagyon alacsony. Hiszen a gyártók nem arra törekszenek, hogy egy nagyon biztonságos okos porszívót hozzanak forgalomba, mert ugye kezdetben azt gondolják, hogy hát ugyan miért a porszívó lenne az, amit valaki majd meg akar támadni. Ugyanakkor, ha ezek egy kommunikációs hálózatnak a részei lesznek attól, hogy beüzemelik, használják nap mint nap, egyáltalán ott van bekapcsolt állapotban a lakásban. Ha ezeknek nincs biztonsági része, nincs biztonságos felhasználói felülete, akkor bizony ezeken keresztül lehet a legkönnyebben bejutni a hálózatokba, oda telepíteni olyan kémprogramot, bármilyen adathalász programot, amivel majd aztán a felhasználó, amikor hazamegy a lakásába, a wifin keresztül elkezd bankolni, elkezd e-mailezni, és különböző adatok szivároghatnak ki. Az Európai Unió arra törekszik, hogy lehetőleg a 2020-as évektől az Európai Unióban csak olyan IoT eszköz kerülhessen forgalomba, ami megfelel egy bizonyos standardnek, egy olyan előíráscsomagnak, hogy egy minimálisan legalább egy alapfokú védelemmel rendelkezzen.
De még csak 18 van, addig ne vegyünk ilyet. Biztos, ami biztos.
Hát igen, azért elég nehéz ma 2018 elején azt mondani, hogy holnaptól nem érkezhet be az Unióba olyan IoT eszköz, vagy nem gyárthatnak az Unióban olyan IoT eszköz, nem forgalmazhatnak, amelyik egy ilyen alap biztonsága nem rendelkezik. Arra idő kell, hogy ezeket az eszközöket kifejlesszék, a biztonságot kifejlesszék, és egy biztonságos rendszer halmaz, egy IoT eszköz halmaz jelenjen meg. De ahogy említettem, ez olyan 50-60 milliárd darabra teszik az elkövetkezendő években. Ma is egyébként ezek a száma már annyira magas, hogy ezeket lecserélni, hiszen ezek nem olyan régen jelentek meg, néhány éve van okos fűtés, okos riasztók, okos porszívók, okos hűtők. Ha most azt mondják, mindenki dobja ki, mert holnaptól itt van az új, hát valószínűleg ezt nem fogják megtenni.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Rajnai Zoltán professzor, Magyarország kiberkoordinátora, az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolájának vezetője, az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.